Köszönöm szépen! Tokács Ádám vagyok, a bölcsészkar oktatója, és én ebben az előadásban a emancipáció gondolata szempontjából szeretném megvizsgálni a mostani diák mozgalmakat, és ezt három lépésbe tervezem ebbe a rövid időbe. Egyrészt szeretném az előadás első harmadába megkülönböztetni politikai érdekérvényesítés és emancipáció, politikai emancipáció fogalmait. A második részében az előadásnak amellett szeretnék érvelni, hogy a mostani diák mozgalmakat inkább emancipációs folyamatként, mint sem politikai mozgalomként érdemes értelmezni. És a harmadik részében az előadásnak pedig azt szeretném felvetni azt a kérdést, hogy mi a szerepe az egyetemnek és az egyetemi oktatóknak ebben az emancipációs folyamatban. És rögtön kezdeném azzal, hogy számomra hogyan néz ki a társadalmi emancipáció kérdése a 21. században, és különös tekintettel arra a kelet-európai kontextus, amelyben mi itt most élünk, és amely meghatározó számunkra, a politika számunkra adott értelmét tekintve. Azt gondolom, hogy az emancipáció kritikai kérdése nem pusztán az, hogy találunk-e olyan eszközöket, amelynek segítségében változtathatunk a mai demokratikus társadalmainkban jelentkező kétségtelenül meglévő társadalmi igazságtalanságokon. A valódi kérdés az emancipációnak az, hogy hogyan találunk olyan eszközöket, amelyeket bevethetünk az igazságtalanságok megváltoztatása érdekében, anélkül, hogy ezeket az igazságtalanságokat egy másik szinten vagy egy másik szintére ne teremtenénk újra. Ez szerintem az emancipáció mai kérdése, hogyan kerüljük el, hogy a felszabadítás újra teremtse az igazságtalanságokat egy másik szintéren. És azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ez megvalósuljon, a politika igazságosságnak egy olyan átfogó teóriájával kellene rendelkeznünk, ami egyaránt kielégít demokratikus hitünket és meggyőződésünket, és radikális szabadságvágyunkat, egyaránt megfelel elméleti törekvéseinknek és gyakorlati orientációnknak. Minden további nélkül azt gondolom, hogy ilyen teóriánk nincs, nem áll rendelkezésre az emancipációnak az alább a fentebb definiált értelemben általános elmélete, és így két lehetőségünk marad, ha az emancipációra gondolkodunk. Vagy vállaljuk, hogy a emancipatórikus törekvéseinket a mindenkori politikai diskurzus terepére visszük, és ezzel együtt a vállaljuk, hogy a készen kapott lehetőségekben gondolkodunk, vagy politikai vakmerőség kockázatát veszünk magunkra, vagy pedig azt vállaljuk, ez a másik lehetőség, hogy felmondjuk azt a hegemonikus meggyőződésünket, hogy a társadalmi igazságtalanságokat csak is kifejezett politikai eszközökkel, azok mindenkori politikai diskurzus eszközeivel lehet megváltoztatni. Ha ezt a második utat választjuk, ami önmagában szerintem egy emancipatorikus lépés, akkor úgy tűnik, hogy nem marad más lehetőségünk, mint hogy az emancipációt valahogyan a kultúra területére vigyük, és a kulturális jelenségként értelmezzük. Most a kultúrát a társadalmi emancipáció elsődleges terepekének tekinteni nem egy új keletű elgondolás. A kulturális forradalom gondolata, mint amely megelőzi, kíséri vagy helyettesíti a politikai forradalom lehetőségét, ez számos 20. századi elsősorban baloldali teóriájának a sajátja. A teóriák nagy többsége erről a példák tanúskodnak, azonban általában a teóriák legtöbbségében az emancipatórikus célok elérése kulturális forradalomon keresztül általában nagyon súlyos demokratikus deficite is produkál. Fontos volna, itt most persze lehetetlen kiértékelni ezeket a kísérleteket. Én ebből ez most itt nem lehetséges, de ebből a kontextusból egyetlen fogalmat szeretnék kiragadni, amelyet én alkalmasnak ítélek a jelenlegi hazai diák mozgalmak szituációjának elemzésére. Ez Antonio Gramsci-nak a hegemónia fogalma. Gramsci-nál a hegemónia kifejezés azt jelenti, hogy a társadalmat nem csupán a politikai elnyomás valamely formája tart csakban, hanem bizonyos kulturális normák és politikai normák dominanciája is, amelyek természetes, adott és egyedül lehetséges arculattal ruháznak fel olyan politikai társadalmi képzeteket, amelyek valójában csak bizonyos érdekérvényesítések, tudatos vagy tudattalan eredményei. Tehát dominancia, hegemónia az, hogy azt gondoljuk a társadalomról, bizonyos normák mentén gondolkodunk, és nem veszünk észre, hogy a normák maguk is produktumok. Természetesen veszünk egy status quo-t a politika tekintetében, és nem veszünk észre, hogy ez maga is egy létrejött, egy maga is formálódó jelenség. Ez Gramsci hegemón állapotnak nevezi. Na most szeretném leküzdeni a Gramsci elméletéhez kapcsolódó minden társadalmi osztály, marxista osztálykategóriát és forradalmi hevületet, és egyszerűen a hegemóniát deskriptív fogalomként alkalmazni. Ugyanis azt szeretném állítani, hogy a politikai diskurzus egy demokratikus társadalomban az par excellence hegemón diskurzus. A hegemónia, erről nem azt értem még egyszer, hogy ördögtől való, azt gondolom, hogy a kulturális szinten így működik. Hegemón módon érvényesül. Kétfajta módon beszélhetünk szerintem a demokratikus politikában, politikai hegemóniájáról. Egyrészt a hegemóniára való törekvésnek tekinthető az, ahogyan a mindenkor kormányon lévő politikai hatalom saját gazdasági és kulturális érdekeit a társadalomban érvényesen igyekszik. Ez maga egy hegemónia, ami természete a politikai hatalom gyakorlásnak, legitim, normális, tulajdonképpen csak így lehet politikailag hatalmat gyakorolni, hogy valamilyen értelemben a saját által magunk képviselt értékeit, többség által legitimált értékeinket hegemon módon érvényesítjük. Persze ennek az érvényesítésnek vannak elnyomó és kevésbé elnyomó, legitimációt kikezdő és annak határain belül maradó fajtái. A jelenlegi hegemon politikai törekvések azt gondolom igencsak a kikezdő és elnyomó extrémitás felé tendálnak. Egy demokratikus politikai kultúra azonban más értelemben is hegemónnak nevezhető. Ez pedig az, ahogyan egy adott társadalom saját történeti politikai hagyományai alapján önmagát a politikailag vállalható vagy vállalhatatlan alternatívák egy készleteként tartja számon. Minden politika kultúra partikuláris, saját társadalmi és történeti gyökerei vannak, és ezek a társadalmi történeti gyökerek bizonyos értelemben a politikai diskurzus alternatíváinak egy adott készletét teszik hozzáférhetővé a politikai cselekvések számára. A hegemónia ebben az értelemben a politikai alternatíváját, a politikai alternatívák, egy adott pillanatban fennálló, vagy egy adott társadalom számára fennálló politikai alternatívák és ehhez köthető cselekvéstípusok dominanciáját jelenti. Most a hegemóniának ez a két fajtája sajátosan kapcsolódik össze a képviselő demokrácia működés módjában. A képviselő demokráciában ugyanis csak azt lehet politikailag érvényesíteni, mint érdeket, amelyet a többség előtt képviselni lehet. Ez három dolgot jelent. Egyrészt az, hogy valami legyen politikailag észlelhető, másrészt a politikai értéke legyen felismerhető, vagyis legyen köthető a már kialakult más politikai értékrendszeréhez, és legyen politikailag vállalható, vagyis valamely érték képviseleteért fizetett társadalmi ár legyen kisebb, mint a képviseletével várhatóan elnyerhető politikai haszon. Tehát legyen érdemes vállalni egy politikai értéket, annak érdekében, hogy ezt a hatalomgyakorlás érdekében labba vetni lehessen. Azt gondolom, az politikai észlelhetőség, a felismerhetőség és a vállalhatóság definiál egy adott társadalomban a hegemón képzeteknek azt a rendjét, amely kialakít egy politikai diskurzus, meghatároz egy politikai kultúrát. Azt gondolom, ennek a kettős hegemón logikának az alapján bizonyul Magyarországon hagyományosan politikailag képviselhetetlennek a szegénység, a cigányság, a szexuális identitás, vagy a nők társadalmi helyzetének és szerepének kérdése. Ezek vagy nem észlelhetők, vagy nem felismerhetők, vagy nem vállalhatók a magyar politikai kultúra számára. Nos, a politikai hegemónia két formájára összekapcsolódik, az ellenük való küzdelem azonban különböző stratégiákat követel véleményem szerint. Még a politikai érdekérvényesítés hegemóniáját demokratikus úton kell küzdeni, politikai pártokat kell alapítani, többségelvet kell figyelembe venni, a választások ennek a legjelentősebb és legradikálisabb terepe. Addig a politikai kultúra formájában jelentkező hegemónia ellen a küzdelem más utat követel. Ez emancipáció útja, ami azt jelenti, hogy ez nem kötődik sem feltétlenül politikai pártokhoz, sem a képviselet vagy a választás demokratikus elveihez, hiszen elsődleges célja az, hogy mindeddig képviselhetetlen, vagyis észlelhetetlen, vállalhatatlan, felismertetlen politikai opciókat nyisson meg a demokratikus társadalmi térben. A hegemónia első formája ellen való küzdelem a társadalmi érdekek újraelosztását célozza, az emancipáció a politikai tér újrafelosztását célozza. A politikai érdekérvényesítés létező alternatívában gondolkodik, az emancipáció precedens nélküli politikai alternatívákban gondolkodik. Az első folyamat többségi legitimációt követel, az utóbbi kisebbségi érdekérvényesítésben mozog. Az első politikai realitásérzéket, a második politikai képzelőerőt. Az első az érdekérvényesítés már létező politikai entitásokban gondolkodik, az utóbbinak célja az, hogy létrehozzon eddig nem létező politikai objektumokat és szubjektumokat. És a véleményem az, és innen kezdődik előadásom második része, amit felgyorsítok, hogy a mai diákmozgalmakat emancipációs mozgalomként értékelni, és nem politikai érdekérvényesítésként. Ami azt jelenti, hogy itt olyan tétek mozdulnak meg a diákság kapcsán, amelyek eddig nem voltak észlelhetők, nem voltak vállalatók, vagy nem voltak felismerhetőek a politikai kultúra és ennek elitjének a számára. A legjobban akkor érthetjük ezt meg, ha látjuk azt a tanástalanságot, amit a domináns politika hegemon praxisában a diákok megjelenése okozott. Világos, a kérdés itt pontosan az volt, hogy nem tudták felismerni saját ellenfeleiket a diákokban. az ellenzék impotenciája, a diákmozgalmak képén pedig abban jelentkezett, hogy nem tudták magukat felismerni a jelentkező alternatív mozgalmakban. Az észlelhetős, de felismeretetlen politikai alternatívákat világítják meg a diákmozgalmak, és azt gondolom, hogy ebben áll ezeknek a folyamatoknak az emancipatórikus jellege. Nos, a kérdés az, hogy mindennek mi az oka, és a kérdés az, hogy az egyetem, vagy az egyetemi dimenzió erre hogyan válaszolhat. Azt gondolom, hogy az mai diákmozgalmakat nem lehet csupán generációs lázadásként felfogni, hanem egy olyan lázadásként kell felfogni, amely a rendszerváltás óta intézményesült teljes politikai kultúra alternatívái ellen irányul. Ebben az értelemben a politikai térjén újrafelosztása a rendszerváltás óta precedens nélküli, és meglepő módon nem támaszkodik másra, mint a politikai képzelőerővel és ehhez kötődő közösségi média használatára. Ha emancipatórikus mozgalomként fogjuk fel a diákmozgalmakat, akkor egyúttal látni fogjuk azt is, hogy hogyan válaszolhatók meg a mozgalommal szemben legtöbbször felhozható ellenvetések. A mozgalom semmilyen értelemben nem reprezentatív. Diákmozgalom, mert célja nem az, hogy képviselje a diákság már meglévő politikai érdekeit, hanem az, hogy elsőként, először hozza létre ezeket az érdekeket. Ebben az értelemben a diákok nem választhatók, és nem kell őket megválasztani, mindenki önmagát választja, mint amennyiben érintetnek gondolja magát az egyetem vagy a diák létezéséhez kapcsolódó ügyek tekintetében. Második érdelemben, ez a mozgalom semmiféle értelemben nem a konszenzus által legitimációt nem igényel. A konszenzus egy átmeneti állapot az egyetértés, egyetemértés gyakorlatában, amelyen keresztül ez a mozgalom önmagát, mint egy kisebbségi példát létrehozza a társadalmi önszerveződés és önreprezentáció eseményeképpen. Harmadrészt ez a mozgalom nem átpolitizálja az egyetemet, hanem távol tartja a politikát az egyetemtől, és lehetővé teszi azok demokratikus vélemény nyilvánítását, akik leginkább érintettek az egyetem oktatás jövőjét érintő hegemon politikai döntésének a hatásaitól. Nos, miért az egyetem? És mi a szerep ebben a helyzetben az egyetemi oktatóknak? Azt gondolom, hogy az aktuál politikai kérdések jelenlegi előtérbe kerül, csak részben szolgál válasszal ebben a helyzetben. Azt gondolom, ki lehetne mutatni azt is, hogy ezek az elemzések nem abban semmiből születtek. Jó néhány kolléga oktatót ismerek, akik tevékén tettek érte, hogy ezek az emancipációs törekvések megszülessenek. A valóban kérdés azonban nem ez. A valóban kérdés azonban az, hogy hányan voltunk oktatók közül olyanok, akik az egyetemi diákoknak az utóbbi évtizedben radikálisan megváltozott tudásod és társadalomhoz való viszonyát nem pusztán egy generáció elhűléseként, hanem az uralkodó politikai társadalmi kódok és a létrejött tapasztalatok közötti egyre mélyülő szakadékként értelmeztük. És hányan voltunk olyanok, akik ebben a szakadékot nem félelemmel vagy sajnálkozással tekintettünk, hanem benne egy politikai esélyt láttunk. Azt gondolom, hogy ez keresünk-e történt meg, ezt a kérdést fel kell vetnünk, hogy miért, és ennek fényében kell olyan módon talán átalakítani oktatói hozzáállásunkat, hogy ez lehetővé tegye most és a későbbiekben emancipatórikus politikai törekvések megszületését. Miről van itt szó? Azt gondolom, az emancipációt nem kell az egyetemre behozni, az eleve bent van. A kritikai tudás par excellence emancipatórikus funkció, amennyiben mérlegelünk, elemzünk és nem fogadunk el mindent, ami kezünkre áll. Egy BL disszertáció megírása kritikai tudásgyakorlásnak minősül. A kérdés nem az, hogy hogyan alkalmazzuk ezt a kritikai tudást politikai célokra, a kérdés az, hogy alkalmazzuk a kritikai tudást alternatív kompetenciák kialakítására, a valóságban tapasztalható alternatív politikai realitások megteremtése érdekében. Ebben az értelemben azt a beidegződésünket kell felmondanunk nekünk oktatóknak, hogy a körülöttünk lévő valóságot és kultúra állapotáról csak egy készen kapott politikai szótár és csak egy politikai értékválasztásainkat követve nyilatkozhatunk. Azt gondolom, hogy a cél az, hogy a kritikai tudást olyan módon vessük be, és erre serkentsük diákjainkat, hogy helyettesítsék a létező politikai kultúrát a saját tudásukból a társadalomra vonatkozó elemek értelmezésével. Röviden a feladat az, hogy megalkossunk és közkénccsé tegyünk saját tudományosan premisszáikon nyugvó komplex politikai kultúra képét. És ezt, ahol csak lehet, szembeszegezzük azokkal az leegyszerűsítő elképzelésekkel és vélekedésekkel, amelyek a hegemon politikai kultúra, mindkét értve hegemon politikai kultúra értékeit tartják szem előtt. Az egyetem, mint emancipációs hely, itt sajátos funkciója abban állhat, hogy saját maga által termelt partikuláris tudásra támaszkodva alternatív társadalmi valóságokat kínáljon fel, melyek a társadalmi értékelés, cselekvés új módjait vázolhatják fel azok helyett, amelyek a mindenkori politika sugall, és azok számára, akik a helyzetekben érintettek. Meg lehet, hogy mindehhez nekünk magunknak is emancipálódnunk kell. A dolog azonban nem esélytelen, mert a mostani helyzetben biztosan van, akiktől tanulhatunk. Köszönöm szépen!